ismerik, egy nagyon jól ismert történet, mégpedig az, hogy Dávid hogyan győzi le Góliátot. Ezt még vasárnapi iskolából ismerjük. De mielőtt az Ószövetséghez lapoznánk, és beleolvasnánk ebbe a történetbe, szeretnék az Új Szövetségből egy visszautalást felolvasni, amikor Pál apostol beszél Antiókiában, mond egy hosszabb beszédet, és az Ószövetségből kiindulva beszél Pál apostol arról, hogy az a Jézus Krisztus, az a történelmi személy, akiről ott akkoriban nagyon sokan tudtak, hogy lehet az, hogy megszületett ott Betlehembe, fölnevelkedett, voltak tanítványai, tanított, aztán meghalt a kereszten, feltámadt, és ő a Krisztus. Tehát Pál apostol valójában Krisztusról beszél, de ahogy beszél Krisztusról, az Ószövetség alapján megemlíti Dávidot is egy pillanatra. És én most csak ezt az egy mondatot szeretném kiragadni az Új Szövetségből, Pálnak ebből a beszédéből, megmutatni azt, hogy Dávidról Isten, Pál apostol és az akkori emberek hogyan vélekedtek. Nagyon jól idézi Pál apostol itt az Ószövetséget, egy mondatot mond Dávidról, de az nagyon fontos. Apostolok cselekedetei 13. fejezetből, egészen a 20. verstől a 23. versig fogom olvasni, és ez lesz az alapigénk. Tehát 13. fejezet 20. versétől. És itt Pál apostolnak a beszédének a közepébe vágunk bele, de azért mondtam el, hogy a testvérek nagyjából tudják, hogy ez a néhány mondat mégis hova illeszkedik bele. Tehát Pál apostol beszél és azt mondja, így Izraelnek a történelméről beszélve, hogy mintegy 450 esztendő telt el, majd bírákat adott nekik, vagyis Izrael népének, egészen Sámuel prófétáig. Utána pedig királyt kértek maguknak, vagyis Izrael népe, és Isten Sault, kisfiát, a Benyámin nemzetségéből való férfit adta nekik 40 esztendeig. Amikor őt elvetette, Dávidot támasztotta nekik királyul, akiről bizonyságot is tett, és azt mondta, szívem szerint való férfit találtam, Dávidot, Isai fiát, aki teljesíti minden akaratomat. És erre a mondatra szeretném a testvéreknek a figyelmét felhívni. Azt mondja, és itt már Isten az, aki beszél, hogy megtaláltam a szívem szerint való férfit, Dávidot. És egy kérdést szeretnék a testvéreknek föltenni, és ezen az egy kérdésen fogunk ma közösen elgondolkodni. Miért volt Dávid egy olyan férfi, akiről Isten azt mondta, hogy a szívem szerint való férfi? Mitől volt Dávid ennyire különleges? A Bibliában senki másról nem olvasunk, akiről Isten így nyilatkozott volna. Se nőről, se férfiról. A másik kérdésem, és erről már mindenkinek személyesen magának kell elgondolkozni, hogy én vajon az Isten szerint való férfi vagy nő vagyok-e? Vagy szeretnék-e az lenni? Hogyan lehetnék az? Valójában az igének mindig ez a célja, testvérek. Bármelyik ige szakasz, bármelyik vasárnap, bármelyik lelkész olvassa fel, vagy otthon olvassuk magunknak az igét. Valójában mindig ez a kérdés, hogy nekem mit mond az ige? És ma ez a kérdés. Dávidról ezért olvasunk így. Ezért tesz Isten, azt mondja Pál apostol, hogy Isten tesz róla bizonyságot. Miért teszünk róla bizonyságot? A bizonyság azt jelenti, hogy valakinek elmondok egy történetet, hogy Isten mit tett, vagy általam mit végzett. És Isten bizonyságot tesz Dávidról. Azt mondja, Dávid a szívem szerint való férfi, aki megteszi minden akaratomat. Én a magam életére azt kívánom, hogy bárcsak Isten ezt mondhatná rólam, hogy Tamás a szívem szerint való férfi, aki megteszi minden akaratomat. Vajon el tudja ezt rólam ma mondani Isten? Testvérekről el tudja ezt mondani Isten? Nézzük meg azt, hogy mi volt Dávidban annyira különleges. Vajon Isten miért beszélt, miért tett így bizonyságot Dávidról? Visszalapozunk az Ószövetségbe, Sámuel első könyvéhez, egészen a 17. fejezetig, és két rendben fogunk igéket olvasni. Először 32. verstől 37-ig, azután pedig 45-től 47-ig. Tehát Sámuel első könyve, 17. fejezet. 17. fejezetből, pedig a 32. verstől vesszük fel a történet fonalát, és itt is hadd mondjak néhány szót a kontextusról. Ahol elkezdjük itt a verseket olvasni, belevágunk a történet közepében. Ott állunk, hogy Izrael népe, királyukkal az élen, aki Saul, és szemben velük a filiszteusok. És kint állnak a csatamezőn. Van két domboldal, két domboldalban egyik oldalon egyik csapat, másik oldalon a másik csapat. Középen van egy völgy, és készen állnak arra, hogy a völgyben, a csatatéren összecsapjon a két hadsereg. És akkor a filiszteusok előállnak egy ötlettel, a filiszteusok seregéből kilépik a legnagyobb, legerősebb harcos, úgy hívják, hogy Góliát. És azt mondja, hogy ha az izraeli seregből egy valaki megküzd velem, akkor mi ketten képviseljük a két sereget. És nem kell, hogy vérontás legyen. Mert egy ilyen hadsereg, egy ilyen csatába rengetegen meghaltak. Tízezrek haltak meg. És azt mondja a filiszteus harcos, hogy aki velem megküzd, megküzdünk, és amelyikünk győz, annak a serege győz. Azt mondja szó szerint, ha én győzöm le az izraeli felet, akkor ti lesztek a mi szolgáink. Ezt mondja a filiszteus. De ha ti legyőztök engem, akkor mi filiszteusok fogunk szolgálni benneteket, izraelieket. Hát ez azért egy fair ajánlat, nem? Azt is mondhatjuk, hogy a filiszteus az egy nagyon emberséges katona volt. Nem akart vérontást. Azt mondta, mennyi életet megmentünk ezzel, mindkét oldalon. A bökkenő az volt, hogy Izraelben nem volt egy férfi se, akinek lett volna mersze kiállni. És Góliát próbálja provokálni a népet, az izraelieket, hogy legyen már valaki, aki kiáll vele szemben. Elkezdi ócsárolni, mocskolni a népet, elkezdi a népnek az istenét is káromolni. És ekkor van az, hogy Dávidot, az édesapja, elküldi, hogy látogassa meg a testvéreit a csatatéren, és vigyen hírt nekik róla. Ott van Dávidnak három testvére a katonák sorában. És az édesapja szeretné tudni, hogy mi van velük. Élnek-e még? Megvolt-e már a csata? Hogy állnak? És akkor Dávid elmegy, ott van a hadsereg körében, és kérdezi a hadsereget, az izraelieket, hogy mi történik itt. És ők elmondják, hogy hát a helyzet az, hogy itt van ez a Góliát fickó, ki kéne állni vele, de nincs akinek. És Dávid a saját fülével is hallja, hogy Góliát káromolja az Istent. És provokálja a népet. És nagyjából itt vesszük fel a történet fonalát, hogy Dávid felajánlja azt, 16 évesekkor Dávid, felajánlja azt, hogy én leszek az a hős, aki megküzdök vele. Dávid nem katona, nem harcedzett, Dávid egy pásztorfiú. És azt mondja, hogy én jövök, kiállok vele. 32. verstől olvassuk. Dávid ezt mondta Saulnak, senki se csüggedjen el emiatt. Elmegy a te szolgád és megvív ezzel a filiszteussal. Saul pedig azt mondta neki, nem mehetsz te a filiszteus ellen, hogy megvív vele, mert te gyermek vagy, ő pedig harcedzett férfi ifjúságától fogva. Dávid azonban így felelt Saulnak, pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett. Ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leütöttem, kiszabadítottam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Szolgád megölte az oroszlánt is, a medvét is. Így történik majd ezzel a körülmetéletlen filiszteussal is, mint azokkal, mert gyalázattal illette az élő Isten seregét. És folytatta Dávid. Az Úr, aki megszabadított engem az oroszlán és a medve karmaiból, meg fog szabadítani engem a filiszteus kezéből is. Saul erre így felelt Dávidnak, eredj el hát, és az Úr legyen veled. És olvasunk még néhány igeverset, 45-től a 47. versig. Dávid pedig így felelt a filiszteusnak. Itt már kiáll Dávid a filiszteussal szemben, és ott nézik egymást. És Dávid azt mondja a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei istenének a nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, megöllek, levágom a fejedet. A filiszteusok seregének tetemeit pedig az égi madaraknak, a mezei vadállatoknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene. És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő a kezünkbe ad titeket. Amen. Három rövid dolgot szeretnék hozni a testvéreknek, de nagyon mély ez a történet. Minél többet gondolkodok róla, annál több dolog jut eszembe, amit elmondhatnék, de ígérem, hogy lesz vége ennek az ige hirdetésnek. Nem fogok mindent elmondani. De három dolgot szeretnék elmondani. És azt a kérdést helyezem itt magunk elé, hogy mitől volt Dávid ez a férfi, akiről Isten azt mondta, hogy szívem szerint való férfi, aki megcselekszi minden akaratomat. Az első dolog az az, hogy Dávid ismerte az Urat. Dávid ismerte az Urat. És erről bizonyságot tesz, ezt meglátjuk akkor, amikor itt beszél Saullal és beszél aztán a filiszteussal. Egy dolog ismerni valamit, valakit, más dolog hallani valakiről vagy valamiről, ugye? Az a helyzet, hogy a mai világban nagyon sokan úgy keresztények, hogy hallottak az Istenről. Hallottak az Istenről. Otthon, vallásórán, hittanórán, a templomba hallottak róla. Ha ma a közvéleménykutatást végzünk Sopronba, azt találjuk, hogy Sopronba az emberek nagy része keresztény. Azért, mert hallott az Istenről. Dávid azonban nem hallott az Istenről, hanem ismerte az Istent. Két nagyon különböző dolog. A kérdés az, hogy mi hogy vagyunk keresztények? Mi hallottunk az Istenről, vagy pedig ismerjük az Istent? Mit jelent Istent ismerni? Mit jelent valóban ismerni Istent? Valóban megismerni. Amikor ezen gondolkoztam, eszembe jutott az, hogy gyerekkoromban volt egy bandánk. Így lehet mondani, de nem voltunk rossz gyerekek, csak volt egy ilyen társaságunk, akivel összetartoztunk. Nagyon szerettünk együtt lógni, mindent együtt csináltunk, jó és kevésbé jó dolgokat. Az egyik fő tevékenységünk az volt, hogy nyáron szerettünk elmenni a strandra. Igen ám, de Csíkszeredában a strand, ahova mentünk, az nagyon messze volt. Tehát legalább 5 kilométerre volt, a városon teljesen kívül esett. És volt egy hosszabb út, meg egy rövidebb út. A hosszabb út az simán az aszfalt út mellett vezetett, a strand előtt azonban elfolyt egy nagy folyó, az Olt folyó. Hát azon nem lehetett csak úgy átgázolni, az tényleg nagy folyó, az elvitt volna bennünket. Volt egy rövid út, az a mezőn átvitt, azzal nem volt gond, csak a folyón át nem volt hív. Viszont a folyón volt egy gázvezeték. Egy ilyen vastag gázvezeték. Nem voltak korlátai, tehát egyáltalán nem hídnak szánták azok, akik oda tették. Az egy gázvezeték volt, egy vastagabb cső, ennyi. És gyerekként sokszor megkockáztattuk. Megyünk a rövidebb úton, de hát akkor a gázvezetéken kell átmenni a folyón. Nem egyszerű történet. Nem egyszerű. Volt a csapatunkban, voltak kisebbek, idősebbek, mindenféle korosztályból, voltak fiúk, lányok. És valójában ott derült ki az, hogy mi mennyire vagyunk egy csapat. Mennyire számíthatunk egyik a másikra. Mert valójában a nagyok magabiztosan átmentek a csövön, a nagyobbak. A kisebbek nyilván féltek. Mindannyian átmentünk és segítettünk egymásnak. A nagyok, két nagyok közre fogott egy kisebbet, és úgy vittük át egymást. Ott mentünk éveken keresztül, soha senki nem esett bele. Soha senkit nem hagytunk hátra. Volt olyan, aki félt. Volt olyan is, aki sírt. Volt olyan, akit fölvettünk a hátunkra, és úgy vittük át. De átvittük, senkit nem hagytunk hátra. Sok ilyen helyzetünk volt, és ha most visszanézek, hogy abból a csapatból miért lett olyan jó csapat, soha nem hagytuk cserben egymást. És az ilyen helyzetek voltak azok, amik megtanították nekünk azt, hogy mit jelent valóban összetartozni. Mit jelent valóban számítani egymásra, felelősséget vállalni egymásra. Ez egy nagyon kis gyerekes példa, de valami ilyesmi történt itt Dávid és Isten között is. Nagyon fontos alapelvnek látom a Bibliából, hogy Istent mi, mármint bennünket Isten a kis dolgokban ismer meg. Mi az Istent a nagy dolgokban ismerjük meg. Mire gondolok? Dávid bízott az Istenben akkor is, amikor nagyon kicsi volt a tét. Amikor ő jó pásztor volt. Jó pásztornak lenni nem azt jelenti, hogy volt 10-12 darab juha, hanem azt jelenti, hogy volt több ezer. Egy normális jó seregben több ezer van. Abból, ha elragad egyet, kettőt az oroszlán, az semmi. Azt általában a gazda észre se veszi, nem is számolja, az bele van számolva. A juhok mulandó állatok, esendő állatok, néha maguktól is megdöglenek. Egy-kettő nem számít. Dávid azonban hűséges volt a kevésen. És arról számol be, hogy ő hogyan végezte a munkáját pásztorként. Nem állt ki, akkor még nem volt világhírű tettekre, nem került sor, meg semmi. Egyszerűen csak pásztor volt, jókra vigyázott. És Dávid azt mondja, hogy az Istennel való kapcsolata ott erősödött itt, és ott fejlődött. És ott mutatta meg Dávid azt, hogy ő hűséges azon a kevésen, amit Isten rábízott. A juhokon. Még nem emberekről volt szó, nem a királyságról volt szó, juhokról volt szó. És Dávid azt mondja, hogy igyekeztem hűséges lenni. Azt mondja, amikor elragadta az oroszlán, utána mentem. Mikor elragadta a medve, utána mentem. Megmentettem. És azt mondta, hogy Isten volt az, aki megszabadított engem. Már akkor Isten adta a kezembe, Isten volt az, aki megszabadított az oroszlántól, a medvétől. Tehát Dávid kicsiben kezdi, de az Isten megismeri Dávidot már ott abban a helyzetben. És Dávid is az Istent. És azután jön a nagyobb dolog. Az állatokról átérünk oda, hogy Dávid egy éles helyzetben kell bizonyítson. Azt hallja, hogy ez a Góliát káromolja a népet, káromolja az Istent. És Dávid azt mondja, hogy srácok, én ismerem az Istent. Az embernek van esélye az oroszlánnal szembe? Van esélye? Nincs. Van esélye az embernek a medvével szemben? Nincs. Székelyföldön nagyon sok a medve. Csíkszered a környékén nagyon sok a medve. Nemrégiben láttam a videón, hogy nálunk a városi parkban, ami a város közepén van, ott kószált két medve. Bent a városba. A falvakban rendszeresen bejön. És az emberek nagyon jól tudják, van egy ilyen mondás, hogy a medve nem játék. Tényleg nem játék. A medvével nem szórakozunk. Mindenki ismeri azt, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Székelyföldön ezt úgy mondjuk, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Kivéve a medve. A medve az megöl. Ilyen egyszerű. És ez így is van. A medvével nem játszunk. És Dávid azt mondja, hogy már annyi esélytelen helyzetben voltam, amikor emberileg az oroszlán, a medve. És ott volt az Isten, és azt mondja, hogy nem az számít, hogy te emberileg mennyi esélyt látsz. Az számít, hogy én itt vagyok veled. És Dávid megint egy ilyen helyzetet lát. Azt mondja, hogy hát kb. Annyi esélyem van Góliát ellen, mint a medve ellen, ugye? Emberileg nem sok. De Isten velem van. És Dávid nem azt mondja, hogy majd én megyek, legyőzöm, majd én, hanem azt mondja, hogy igen, majd én, mert az Isten a kezembe fogja adni. És az Isten, aki megszabadított, akkor ugyanaz fog megszabadítani most is. De gondoljunk bele Dávidnak ahhoz, hogy abban a helyzetben meg tudjon állni, ha nem lett volna ilyen tapasztalata a juhokkal, akkor ugyanúgy elfutott volna, mint bárki más. Dávid azt mondhatta volna, na jó, hát akkor viszem a hírt az apámnak, ez nem az én csatám, ugye? És igaza is lett volna. De Dávid ismerte az Istent. Nagyon fontos, testvérek, hogy hogyan éljük meg a hétköznapokat. A munkánkban. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hát ez a munkánk. Nem tudom, hogy kinek milyen munkája van, mit csinálunk mi a hétköznapokban. De nagyon fontos, mert azokban a kis dolgokban ismer meg bennünket Isten, és mi is Istent. És hogyha a hétköznapokban, az apró dolgokban nem tudunk az Istennel együtt küzdeni, nem tudjuk maradéktalanul azt tenni, ami helyes, amikor jönnek ezek a nagy helyzetek, úgy elsodornak bennünket, mint ahogy elsodorták Izraelnek az egész seregét. Izraelnek a serege hallott az Istenről. Ők hittek az Istenben, csak nem ismerték. Ott volt több tízezer katona, több tízezer zsidó, akik mind körülmetéltek voltak, mind ismerték az Ószövetséget, mind ismerték az Istennek a törvényét. És egy nem volt, aki ebben a helyzetben meg tudott volna állni. egy ember volt, egy pásztorfiú, aki azt mondja, hogy hát az én Istenem ugyanaz lesz, aki mindig is volt. Én ugyanannak az Istennek a nevében megyek, akinek a nevében végzem a hétköznapi munkámat. És azt mondja, hogy a mai napban sincs semmi különleges. Eddig is az Istenre bíztam az életemet, ezután is az Istenre bízom az életemet. Ennyi. Testvérek, ha ismerjük Istent a hétköznapokban, akkor majd a próbákban is meg tudunk állni. Akkor jöhetnek a nagy dolgok. Jöhetnek az ilyen Góliát dolgok, amik ellen semmi esélyünk. És bátran, úgy, ahogy Dávid, nyugodt szívvel azt tudjuk mondani, aki engem eddig megtartott, az fog ezután is megtartani. Tehát ismerni az Istent és hallani az Istenről óriási nagy különbség. Ha csak hallunk az Istenről, olyanok leszünk, mint Izraelnek a hadserege. Le vagyunk bénulva. Ott állunk, és hallgatjuk, ahogy ez a filiszteus káromolja az Istenünket. És megnézzük azt, ahogy az egész hitünk az, hogy Isten megy előttünk, stb. Az porrá lesz, mert nem tudunk megállni. Viszont ha ismerjük az Istent, akkor lehetünk olyanok, mint Dávid. A második dolog, hogy Dávid nem csak az Istent ismerte, hanem ismerte az Úrnak az akaratát. Nézzük meg ezt a történetet. Dávid nem kapott semmilyen különleges kijelentést. Nem szólt neki mennyei hang az égből, hogy Dávid, menjél, küzdjél meg a filiszteussal. Honnan vette Dávid ezt az ötletet? Miért döntött Dávid így? Azért, mert Dávid ismerte az Úrnak az akaratát. Nem volt szüksége különleges kijelentésre. Olyan sokszor keresztényként le vagyunk bénulva, és az életünk le van ragadva, és azt mondjuk, hogy azt várjuk, hogy Isten vezessen bennünket, és mutasson valamit. Szóljon hang, vagy valami jel. Valójában, ha ismerjük Istent, akkor ismerjük az Istennek az akaratát adott helyzetekben. Nincsen szükségünk különleges kijelentése ahhoz, hogy tudjuk, hogy egy adott helyzetben mit kell tennünk. Ha nem tudjuk, mit kell tennünk, akkor nem ismerjük Istent eléggé, azért nem ismerjük az Úrnak az akaratát. Ezek a dolgok egymásra épülnek. Dávid ösztönösen tudta, hogy nekem ebben a helyzetben mit kell tenni. Dávid odanéz és azt mondja, hogy ez a hadsereg napok óta hallgatja Góliátot beszélni, és nincs senki. Azt mondja, hogy eljött az én időm. Tudom, mit kell tenni, ez a helyes. Valójában az lett volna a helyes, hogyha Saul áll ki. Valójában az is helyes lett volna, hogyha bárki más a hadseregből. De Dávid nem azzal foglalkozik, hogy ki mit csinál mellettem, körülöttem, hanem azt mondja, hogy én és az Isten, és én tudom, hogy nekem ebben a helyzetben mi a teendőm. Dávidnak voltak előző tapasztalatai Istennel. Ismerte Istent, ismerte Istennek az igazságait. És tudta alkalmazni arra a helyzetre. Valójában nekünk is nagyon ritkán van szükségünk arra, hogy ilyen profétai kijelentésünk legyen. Néha van úgy, hogy Isten különleges módon megszólít. De általában nincsen erre szükségünk. Ha ismerjük az Istent, akkor tudjuk azt, hogy mi a teendőnk. Isten nem egy vakvezető. És bennünket nem akar úgy vezetni, mint vakokat. Hanem Isten megtanít bennünket az ige által az igazságaira. És hogyha ismerjük az Istent, az ő igéjét, akkor fogjuk tudni azt, hogy a hétköznapokban hogyan kell nekem élni. Hogyan kell nekem élni egy teljesen világi munkahelyen. Egy iskolában hogyan kell megállnom a helyem, egyetemen, hogyan készüljek az életre. Hogyan nézek szembe a nehézségekkel. Ez nem proféták kellenek, az Istennek az ismerete kell. És az ő akaratának az ismerete. Dávid hogyan választotta meg a fegyvert? Kijelentést kapott róla? Nem. Azt mondta, hogy én ebben jó vagyok. De azt mondja, különben is az Isten adja a kezembe. Saul rá akarta erőltetni az ő páncélját, az ő kardját, meg minden. Dávid felveszi ezeket, és azt mondja, mozdulni se tudok ebbe. Azt levetette az összeset, és azt mondja, hogy én mindig is paritját használtam, itt van 5 kő, paritja, és megyek az Isten nevébe. Ugye? Egyszerűen csak tudja, ösztönösen, hogy mit kell csinálni. Azért, mert ismeri az Istent, és ezért ismeri az ő akaratát. A harmadik dolog nem csak ismeri az Istent, és az ő akaratát, hanem kész megtenni az Isten akaratát megalkuvás nélkül. Nagyon sokszor bennünket az is megbénít, hogy lehet, hogy tudjuk, hogy mit kéne tenni, de elkezdünk gondolkodni azon, hogy mi az, ami valósulhat el. Szoktunk ezen gondolkodni? Mi az, amit veszíthetek? Milyen veszélyek néznek rám? hogyha Dávid elkezdett volna ezen matekozni, akkor nem ment volna. Ott minden balul elsülhetett volna. De kész volt Dávid hittel és maradéktalanul, megalkuvás nélkül megtenni az Istennek az akaratát. Azt mondta Dávid, ez a helyes, és indulok. Kész. Nem volt sok gondolkodás. Isten akarata az én életemre nézve, ha ismerem az Istent, akkor előttem nincsen rejtve. A kérdés az, hogy én kész vagyok-e azt megtenni. Olyan sokszor van az, hogy mi törekszünk a minimumra. Holott a maximumra kellene törekednünk. Hogyha Dávid aznap a minimumra törekedett volna, azt mondja, hogy nekem ma az a célom, hogy ne bántsam meg az Istent. Az a célom, hogy ne vétkezzek. Az a célom, hogy az Istennek a kegyeiből ne essek ki. Ugye? Ha Dávid aznap elmegy a csatatérről, hazamegy, megviszi az apjának a hírt, és megy vissza a juhokhoz, vétkezett volna Dávid? Ki tudná őt ezért elítélni? Ugye? Vétkezett volna? Egy gyerek, ki várja el tőle, hogy megküzdjön egy harcezett férfival? Senki. Dávid nem a minimumra törekedett. Nem arra törekedett, hogy hitben túléljek, csak ne csináljak túl nagy gonoszságokat, stb. Nem, Dávid a maximumra törekedett. Mi az, amit Isten elvár tőlem? Mi az, amit kér? Milyen lehetőségek vannak előttem, hogy az Isten nevébe megtegyem? Mennyivel másabb lenne az életünk, hogyha mi ilyen szemlélettel élnénk? Nem azt keresve, hogy mi a legkevesebb, amit még megtehetek, és kóser leszek az Istennel, hanem mi a maximum? Mi a legtöbb, amit kihozhatok az életemből? És nézzük meg, hogy amikor Dávid leteszi így, mert valójában ez történt, letette az Isten kezébe az ő életét, akkor Isten milyen csodálatos módon tudja őt használni. Dávid önmaga nyilván nagyon-nagyon kevés volt ehhez az egész történethez. Nem is erről szól, hanem arról szól, hogy Dávidon keresztül aznap Isten a filiszteusokat Izrael kezébe adta. Ennyi. Ez Istenről szól. De Dávidnak volt bátorsága ott lenni mindennek a sűrűjébe. És azt mondta, hogy itt vagyok, Uram. Mit mond az Isten rólunk? Vagyok-e én az ő szemében egy olyan férfi, egy olyan nő, akire Isten azt tudja mondani, hogy az én szívem szerint való férfi vagy nő? Mit kéne tennem, mit kéne változtatnom az életemen ahhoz, hogy így legyen? Testvérek, bátorítok mindenkit arra, hogy amit megértettünk az igéből, azt ne habozzunk megtenni. Ez a három dolog egymásra épül. Ha úgy vagyok itt, hogy ma nem tudom, mi az Isten akarata, kezdjem a legelején, ismerjem meg Istent. Mondjam azt, Uram, lehet, hogy én eddig csak hallottam rólad. Szeretnélek megismerni úgy, ahogy Dávid. Valóban ismerni. Taníts meg engem a te akaratodra. És taníts meg engem lépni hitben. Taníts meg arra, hogy a te eszközöd legyek. Jöhetünk így az Isten elé, akár bűnvallással. Ha pedig ott vagyunk, tudjuk, hogy mit kéne tenni, lehet, hogy bátorságra van szükségünk. Elmondhatjuk, Uram, félek. Lehet, hogy Dávid is félt. Az nem probléma. Uram, félek, de szeretném tenni azt, ami a te akaratod. Kérlek, légy velem. És ugyanúgy, ahogy ezt a történetet az Isten sikerre vitte, ma van egy Dávid és Góliát történetünk. És azért szeretjük, azért tanítjuk a vasárnapi iskolásoknak is, mert ez egy annyira valószínűtlen történet, és mégis annyira szép. De bárcsak én is megtapasztalhatnám ezt. Bárcsak én is kiállhatnék bizonyságot tenni. Nem csak Dávidról mesélni a vasárnapi iskolásoknak, hanem elmondani nekik, hogy ma, itt Sopronba, 2021 vége fele, hogyan működik ez? Valóság ez? Tényleg ekkora az Isten? Bárcsak megtapasztalnánk, hogy ekkora az Isten. Amen.